Isten igéjét az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetéből olvasom az első 20 verset. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs közössége, öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te eléd jöhetünk most, mindazzal, ami jelen van az életünkben, hogy önmagunkat hozhatjuk a te jelenlétedbe. Dicsőítünk azért, mert az Úr Jézus Krisztusban készítettél erre számunkra utat. Ő általa és ő benne lett lehetségessé, hogy mi az elveszett emberek a te jelenlétedbe, a Szent Isten jelenlétébe jöhessünk, hogy téged atyaként megszólíthassunk, hogy feléd bizalommal, bizodalommal fordulhassunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mert te vagy a világosság, és csodálkozunk és hálásak vagyunk azért, mert azt mondod rólunk, hogy mi egykor sötétség voltunk, de világosság lettünk. Köszönjük neked, hogy mi, akik számára nem volt irgalom, az Úr Jézus Krisztusban irgalmat nyertünk, hogy mi, akik nem voltunk a te néped, Krisztus által a te néped tagjaivá lettünk, hogy elhívtál, hogy magadhoz öleltél, hogy újjáteremtettél. És ezzel együtt, és éppen ezért, Urunk, nem csak hálával és dicsérettel, hanem bűnbánattal is jövünk te hozzád, mert hallottuk az igében a sötétség cselekedeteit, és azokban is magunkra ismertünk. Bocsáss meg hát nekünk minden hiába való nyerészkedést, pénznek szerelmét, hiába való utakon való járást, tisztátalanságot, ostoba és felesleges, hiába való beszédet, paráznaságot és mindent, amiben vétkeztünk ellened és vétkeztünk más emberek ellen. és ragyogtasd most fel nekünk az Úr Jézus Krisztust, azt a nagy evangéliumot, örömhírt, hogy ő benne újból magadhoz ölelsz, megbocsátasz, megtisztítasz. És kérünk, tedd meg a csodát, hogy ahogy együtt vagyunk, ahogy énekelünk, ahogy imádkozunk, ahogy igédre hallgatunk, úgy beteljesedünk szent lelkeddel, hogy felismerjük, hogy mi a te akaratod, és hogy neked kedves életet élhessünk. Így kérünk, jöjj szent lélek, Úristen, szállj le ránk, és munkálkodj bennünk. Amen. Istenek igéjét Márk evangéliumának a 13. fejezetéből olvasom, a 32-től a 37. versig. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a házura. Lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok. Ezekben a mondatokban Jézus egy konkrét napot nevez névem. Egy olyan napról beszél, amely ugyanúgy jön el egyszer a világtörténelem folyamán, mint ahogy eljön az összes többi nap, mint ahogy eljött ez a mai nap is, amire ébredtünk. Egy olyan napról, ami ugyanakkor mindent megváltoztat, és ebben különbözik a legtöbb más naptól. Mindannyiunk egyéni életében vannak ilyen napok. Lehet, hogy készültünk valamire, készültünk, vártunk egy napot, tudtuk, hogy valami nagyszerű fog akkor történni. Lehet, hogy egyszer csak váratlanul sújtott le ránk az a nap, de vannak olyan napok az életünkben, amikor tudjuk, hogy ott minden mássá lett, ott minden megváltozott. Ugyanúgy kezdődik, mint az összes többi, és valamiért mégis egészen más. Nyilvánvalóan a történelem folyamán is vannak ilyen napok, ha csak a történelem ismereteinket elevenítenénk fel, vannak napok, amikor tudjuk, hogy minden megváltozott, megváltozott a világ menete egy-egy napon. Ilyen nap volt, amikor Isten emberré lett a Földön, és megszületett Jézus, ugyanúgy kelt fel a nap, mint minden más reggel, és az mégis egészen más volt. Ilyen volt, amikor Jézus meghalt, Isten fia meghalt a kereszten, ilyen nap volt, amikor feltámadt, egy ugyanolyan nap, mint a többi, és mégis minden megváltozik. Egy nap. Felébredsz, és talán nem is gondolsz rá, hogy azon a napon minden megváltozhat, és megtörténik. Mindannyian érezzük tehát annak az igazságát, amiről Jézus itt beszél. Amiről Jézus itt azt mondja, hogy azt a napot, vagy azt az órát senki sem tudja. Sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Van egy nap, és nem tudjuk, hogy mikor van az a nap. Annyit tudunk róla, hogy közeledik. Vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy mi közeledünk felé. Ahogy a korábbi versekben Jézus beszélt, és erről volt szó múlt héten, ennek a napnak, mondjuk most így az utolsó idők napjának vannak jelei. Háborúk, járványok, földrengések, éhínségek, hamis krisztusok, hamis megváltók. Jézus azt mondja, de ez még nem az a nap. Ez még csak a vajúdás kínjainak a kezdete, így fogalmaz. Azaz a régi elmúlásának és egy új rend születésének a jele. De azon a napon Jézus visszajön, dicsőségben, hatalomban, és újjátesz mindent. Erről szól. A világnak egy része minden korban, mindig, de 2012-ben most különösen is, hasonlóan az 1999-es, 2000-es évfordulóhoz, tehát a világnak egy része minden korban világvége várásban leledzik. Rossz hírek, bizonytalanságok, gazdasági válság, és közben sokakban erősödik, hogy tényleg valami nagy megrendülés, valami nagy világégés, valami nagy átrendeződés veszi a kezdetét hamarosan. 2012, 12. 12. egyes többet lehet erről hallani, az itt a világnak a vége, és már nevetnek itt többen, de majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Mert a világ másik része valóban nevet ezeken. Tehát a világ egyik része világvége hangulatban él, mindig, mindenkorban vannak, ez a kisebbség, most is. A világ másik része pedig úgy tartja mindezt teljesen értelmetlen és ostoba dolognak, hogy alapvetően bízik a töretlen fejlődésben, és nem gondolja, hogy az a világ, ahogy mi ismerjük, egyszer tényleg alapvetően megrendülhet, megváltozhat, sőt mondjuk így vége lehet valamilyen értelemben, vagy még ha lesz is ilyen, hát a világ vége az messze van. A keresztény reménység azonban e kettő között jár. Egyik sem. A keresztény reménység abban áll, hogy, mert Jézus azt mondja, hogy az a nap közeledik a krízissel, a válsággal együtt. A keresztény ember számára azzal a nappal Jézus maga érkezik. Aki egyrészt minden hatalom, másrészt aki odaadta az életét, értünk. Az egyik oldalon, a világ vége várásban, az egyik oldalon kíváncsisággal, spekulációkkal vegyített félelem, vagy rettegés, vagy aggodalom, vagy kutakodás van, hogy mikor lesz a világ vége, mikor lesz az a nap, hogyan lesz ez a nap. A másik oldalon pedig egy közömbös hárítás található, hogy kit érdekel. Nincs világ vége, ezek mind bolondok, akik erről beszélnek. A kettő között pedig ott van, amiről Jézus beszél ebben a szakaszban. Az a nap közeledik. Az időt nem tudjuk. De ezért legyetek készen. Vigyázzatok, legyetek ébren. Ami azt jelenti, hogy ne essetek bele a világ vége váradalmak, aggodalmaiba, félelmeibe, spekulációiba. De ne is hárítsátok az egész kérdést úgy, hogy hát a világ vége az valahol messze van. Legyetek készen. Úgyhogy ma arról lesz szó, hogy mit jelent készen lenni. Tegnap valakinek ezt mondtam egyből, mondta, hogy már teljesen kész vagyok. Nem így. Mit jelent készen lenni, mit jelent ébren lenni? Ne értsük félre. Lehet, hogy készen vagyunk, de épp ezért fontos kérdés. Mit jelent ébren lenni? Másrészt aztán miért és hogyan fenyeget bennünket az elalvás? És harmadszor, hogyan ébreszt fel Jézus? Mit jelent ébren lenni? Jézus hát azt mondja, vigyázzatok, legyenetek éberek, nem tudjátok, mikor jön el ez az idő. És a végén utána mond egy példázatot, és utána újra mondja, hogy amit nektek mondok a tanítványoknak, azt mindenkinek mondom, aki majd egyszer olvassa ezeket, vagy hallja ezeket. Vigyázzatok! A példázat, amit elmond, két sor arról szól, hogy van egy ember, aki idegenbe megy, egy gazda, aki a házát, a vagyonát a szolgáira bízza, egy ajtóőrt is megbíz, hogy vigyázzon, nyilvánvaló arra, hogy ne menjenek be idegenek, ne hordják szét azt, ami az övé. És a példázat lényege ugye az, hogy senki nem tudja, hogy mikor fog visszaérkezni ez a gazda, a háznak az ura, ezért mindig készen kell lenni a fogadására. És aztán Jézus ezt egyértelműen a hallgatókra és az olvasókra vonatkoztatja. Vigyázzatok, vigyázzatok, de mit jelent vigyázni? Mit jelent ébren lenni? Mit jelent készen lenni? Ez a szakasz nem válaszol erre a kérdésre konkrétan. Semmit nem mond arról. Azt mondja, hogy legyetek készen, legyetek éberek, hogy ez mit jelent, azt nem mondja. Úgyhogy áttekintve az új szövetség ide kapcsolható buzdításait, amikor így kezdő, hogy vigyázzatok. Az ébrenlét, a készenlét három dimenzióját szeretném elétek tárni. És ezt három kérdés köré csoportosítva. Az első kérdés az, hogy mire használjuk az életünket, hogyan élünk, milyen értékek szerint élünk. A második az egy kicsit beljebb megy. Mi irányít, mi vagy kihatároz meg, kinek a hangja vezet? A harmadik dimenzió meg még mélyebben fogja meg a kérdést. Kihez tartozom, kivel vagyok közösségben, kinek a jelenlétét gyakorlom az életemben folyamatosan. Nézzük az elsőt. Mire használjuk az életünket? Milyen értékek szerint élünk? Ébren lenni azt jelenti, hogy Istennek kedves életet élünk. Az ébrenlétnek, a készenlétnek az új szövetségben egyértelműen van egy morális, egy erkölcsi oldala. Mert a bibliai lelkiség az mindig magában hordozza a az abból fakadó erkölcsi életet. Ezt azért hangsúlyozom, mert a mai ember úgy keres valamiféle lelkiséget, spiritualitást, a lelki szomjának a megoldását, hogy közben ezekben a spiritualitásokban nem nagyon lehet felismerni határozott erkölcsi vagy morális elveket. Miért? Azért, mert a mai ember azért keresi a spiritualitást, hogy ő maga kiteljesedjen. És hogyha elég korlátokat tesznek, hogy ez viszont azt jelenti, hogy ez jó, ez meg rossz, akkor azt mondja, na ez nekem nem kell. De a bibliai spiritualitás vagy lelkiség, hogy találkozunk Istennel, hogy imádkozunk, hogy betölti a szívünk, a lelkünk vágyódását, az nem csak egy ilyen jaj, de jó nekünk, hanem az mindig valamiféle világos, morális tartalommal jár együtt. Ezért ébren lenni bibliai értelemben azt jelenti, hogy Istennek kedves életet élünk. Ezért olvastuk a lekcióban Pál apostol szavait, aki miután felsorolta a sötétség cselekedeteit, nyerészkedés, destruktív beszéd, keserűség, harag, utána beszél a világosság gyümölcseiről, jóság, igazság, egyenesség, majd felébredésre hív, erről beszélek később, és végén így int: jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt. Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Előtte mondja, ébredjetek fel. Ébren lenni azt jelenti, hogy tudjuk, hogy mi az Isten akarata, és az Isten akaratához igazítjuk, igyekszünk igazítani az életünket. Ébren lenni azt jelenti, hogy a világosságban járunk. És nincsenek rejtett, elhazudott dolgaink. Egy képpel élve ébren lenni azt jelenti, és azt mondja, hogy ez a legtöbben tudunk kapcsolódni, hogy nem félünk attól, hogy egyszer valaki ránk nyitja az ajtót, és összeszorul a gyomrunk. Mert sötétségben járunk. Képzelve, ismerjük, milyen ez. Ébren lenni azt jelenti, hogy a világosságban járunk, és nincsenek sötét és eltitkolt dolgaink, amelyek bármikor, ha kiderülnek, tönkretesznek minket. Nyilvánvalóan az Istennek való kedves élet, ami oda tartozik ahhoz, hogy mit jelent ébren lenni, készen lenni, az persze mélyebbről fakad, nem csak moralizálás. És ezért jön a másik kérdés, a másik gondolat, ami összefügg az ébrenléttel, az, hogy mi irányít. Mi határoz meg, kinek vagy minek a hangjára hallgatunk? Amikor az Új Szövetségben keressük ezt a kijelentést, hogy vigyázzatok, amiről Jézus beszél, ez hogyan konkrétan, amiről Jézus beszél, vigyázzatok, legyetek készen, hogyan jelenik meg máshol, akkor azt halljuk, vagy azt találjuk, hogy számos helyen egy intés fogalmazódik meg. Vigyázzatok, ne zárjuk be a fülünket és a szívünket Isten szava előtt. A zsidókhoz írt levélben ezt olvasuk: vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Kemény és meghidegült szív, amit körülír a Szentíró. Még direktebben így mondja: vigyázzatok, el ne utasítsátok azt, aki szól. Hát egy dolog, hogy ha valaki ébren van, Istenhez igazítja az életét. De hogyan tudja Istenhez igazítani az életét? Csak úgy, hogy az ő szíve nem kemény, hideg és elutasító Isten szavára, hanem lágy, befogadó Isten szavára hangolt. Vigyázzatok, hogy ne utasítsátok el azt, aki szól. Mert fontos, hogy az Isten szava, az Isten igazsága, az Isten igéje sokkal inkább formáljon bennünket, mint az a sok szó és az a sok kép, ami zúdul ránk folyamatosan ebben a világban. De még ennél is egy mélyebb szintre mehetünk, mert a következő kérdés az, hogy kihez tartozom valójában? Kivel vagyok folyamatos közösségben? Az éberség, a készenlét alapvető jellemzője az imádságosság, az imádságos lélek. És direkt azért fogalmazok így, direkt nem az imádságot mondom, mert ha azt mondom, hogy az imádság, akkor arra gondolunk, hogy elintézzük az imádságot valamikor, reggel, délben, este, ki, hogy az egy idő, az egy konkrét cselekedet. De az imádságosság, vagy az imádságos lélek, az azt jelenti, hogy alapvetően folyamatosan Isten jelenlétében tudjuk magunkat. A nap különböző pillanataiban átéljük, megéljük, reflektálunk arra, hogy az Istennel való élő közösségben vagyunk mindig. Nézzétek meg, mit mond Pál apostol. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen ezért legyetek éberek. Mit jelent ébernek lenni? Vigyázni. Mindenkor imádkozni. Mit jelent mindenkor imádkozni? Szüntelen imádkozni, mondja Pál máshol. Nem azt jelenti, hogy egész nap összetett kézzel imádkozunk, és nem csinálunk semmit. Nyilvánvaló. Hanem azt az imádságos lelkületet, azt az imádságosságot, hogy bármikor tudunk Istenre reflektálni. Hogy nem az történik, hogy esetleg reggel egy gondolatunk van Istenhez, és utána aztán talán még este még egy. Hanem napközben tudunk újra és újra reflektálni arra, hogy ő itt van, hogy ő akármit teszek, ő abban benne van, hogy én vele vagyok, hogy én hozzátartozom, hogy én az ő jelenlétében vagyok, hogy az ő jelenlétét gyakorlom. Kihez tartozom? Tedd fel így magadnak a kérdést. Miből merítesz erőt, akár napközben, amikor valami nehéz? Miből merítesz motivációt, hogy tovább tudj menni? Hova mész el a fejedben, a képzeletedben, az álmaidban, hogy megnyugodjál? Hogy békességet leljél? Hova visz a szíved, a lelked, a gondolataid, hogy tovább tudj menni? Erő, szeretet, biztonság, békesség. Hol találod meg ezeket? Mert ahol megtalálod ezeket, ahova újra és újra mész, annak a jelenlétét gyakorlod. Hadd mondjam ezt, hogyha az azt jelenti, hogy valaki, ez jut az eszembe, nem tudom, nem írtam le, hogyha valaki azt mondja, hogy csinálom az egész napi kemény munkát, dolgozom, hajtanak, fáradt vagyok, és van 10 percem, fel akarok egy kicsit üdülni, és elmegyek képzeletbe, hogy megálmodom, hogy milyen lenne, ha lenne már végre egy szerelmem. Értitek, akkor az a szerel, ennek az eljövendő esetleges szerelemnek a jelenlétében gyakorolja magát. Ha valaki oda megy el, hogy keményen dolgozik, vagy tanul, és nehezen megy, és elképzeli, hogy de majd egyszer gazdag leszek, hatalmam lesz, sok pénzt fogok keresni, akkor annak a jelenlétét gyakorolja. Mivel vagyunk a legmélyebb közösségben? Éberen lenni azt jelenti, készen lenni azt jelenti, hogy a legmélyebb közösségünk, az, hogy hova tartozunk, hogy honnan merítünk erőt, hogy miből érünk, az a szüntelen imádság által Jézusnak a jelenléte. A Szentlélek jelenléte, az ő közelsége. Ezt jelenti tehát ébren lenni, vagy késznek lenni, hogy erkölcsi szinten, a mindennapok szintjén Istennek kedves élet. Nem a sötétség, hanem a világosság. De egy mélyebb szinten mikor lesz Istennek kedves életünk? Ha nem kemény a szívünk, és utasítjuk el őt, hanem lágy a szívünk, és szól az ő szava hozzánk. És mikor fog szólni a szava hozzánk? Mikor lesz lágy a szívünk? Mitől nem hidegül meg a szívünk? Ha még egy mélyebb szinten az ő jelenlétét gyakoroljuk, őhozzá fordulunk, az ő jelenlétébe helyezzük magunkat tudatosan újra és újra. Ezt jelenti ébren lenni, de ugye mi mindannyian, mivel emberek vagyunk, elalszunk. Miért fenyeget az alvás? Mindegy, akik ébren vagyunk, tudjuk, hogy este felé elnehezednek a szemeink, elfáradunk és elalszunk, ez teljesen normális dolog általában. De azt is tudjuk, hogy milyen, amikor valaki elalszik, amikor nem kéne aludnia, és valaki betoppan és rajta kapja. A legtöbb katonaságos történet arról szól, hogy ki aludt el az őrségben, hogyan megy a játszma, a tiszt, meg az őrök között, hogy ki aludt, ki nem aludt, kit kaptak rajta, kit nem. De érezzük, hogy nem volt katona, vagy nem volt őrségben, az nem aludt el, de érezzük, hogy miről van szó. Miért? Azt kell mondani, hogy ami fizikai értelemben a legtermészetesebb dolog, hogy az ember elalszik, és kell is, az lelki értelemben nem. Nézzétek meg, hogy nem még előtte, hogy mit jelent ez lelki értelemben, azt pont Márk a következő fejezetben adja elénk. Amikor Jézust a Gecsemáné kertben találjuk a tanítványokkal, és ugye egy nagy tusakodás zajlik Jézus és az Atya között imádságban, mert Jézus azt mondja, hogy nem akarok meghalni, de legyen meg a te akaratod, Atyám. Istennek kedves élet, legyen meg a te akaratod, bár én nem ezt akarom, mert belemenni a halálba nem jó. És Jézus imádkozik, és gyötrődik, és retteg, és azt mondja a tanítványoknak, hogy legyetek mellettem, legyetek velem, imádkozzatok velem, mert szükségem van a jelenlétetekre, a támaszotokra. Sötétség óráit éljük kétszeresen is. Egyrészt, mert éjszaka van, másrészt, mert úgy tűnik, hogy a sötétség győz a világosság felett. És a tanítványok mit csinálnak? Elalszanak. Jézus azt mondja nekik, maradjatok itt, és virrasztatok. Ugyanaz az ige a virrasztatok, mint a létek éberek a másik szakaszban. A tanítványok viszont alszanak. És akkor Jézus kimondja a nagy igazságot, virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Mert ilyenek vagyunk, mert elalszunk. A példázat különben ezen a ponton nagyon furcsa, és nagyon életszerűtlen, amit Jézus mond a ház uráról. Egyrészt azért, mert mit mond, azt mondja, hogy a ház ura lehet, hogy este, éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel érkezik haza. De abban a világban nem utaztak éjjel, és nem valószínű, hogy éjjel érkezne haza. Tehát ez nem életszerű, de van, amiért szintén nem életszerű. Miért? Mert a példázat valami olyanról beszél, ami lehetetlen. Lehetetlen, hogy a négy őrségváltás idején valaki napokon, hónapokon át folyamatosan ébren legyen. Lehetséges? Nem lehetséges, lehetetlen. A példázat életszerűtlen. De épp ez mutat rá a lényegre, az üzenetére, hogy ami fizikai értelemben életszerűtlen, az lelki értelemben nem az. Mert az éberség, a készenlét, az lelki értelemben nem engedi meg az alvást. Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön vissza. Mi a tét? Miért fontos ébren lenni minden körülmények között? Azért, mert mindannyiunk számára a valós kísértés az, hogy úgysem most fog eljönni. És amióta elkezdtünk erről beszélni, azt feltételezem, hogy a körülöttünk lévőknek a nagy része, nagy részében végigment ez a gondolat, hogy miért beszélünk erről, úgysem most jön el Jézus. Lehet, hogy nem fogalmaztad meg, de ez az alapérzésed. Nem, hogy az a nap, amikor Jézus visszajön, de hát úgysem most lesz, nem? Most lesz? Nem most lesz. Tudjuk, hogy nem most lesz, nem? Holnap lesz? Kérdezik, hogy holnap lehet, hogy visszajön. Egyikötök sem mondaná. Holnap után? Nem. Értitek, hogy működik ez? Miért veszélyes? A mai nap normális, nem jön el Jézus, holnap ugyanezt fogom mondani, holnap után ugyanezt fogom mondani, egy év múlva is így fogok gondolkodni, és két év múlva is így fogok gondolkodni, hiszen úgysem most van itt az a nap. Azaz, ha nem várjuk, és nem vágyjuk, soha nem leszünk készen. Soha nem leszünk készen. Persze, hogy nem ma jön el. Persze, hogy nem holnap jön el. Persze, hogy nem jön el. Soha nem leszünk készen. És hadd mutassak rá még egy rejtett oldalára ennek a nagy veszélynek. Mi református keresztények valljuk be. Megmosolyogjuk azokat a keresztényeket, akik annak a látlában élnek, hogy az utolsó idők és Jézus eljövetele közel van. Ha ilyeneket hallunk, általában megmosolyogjuk őket, és amikor valakik még időpontokról is beszélnek, akkor biztos bibliai tudással rámutatunk arra, hogy mit kutakodtok. Maga Jézus azt mondta ebben a szakaszban, hogy még ő sem tudja, hogy mikor lesz ez a nap. Mit gondoltok tehát ti, hogy ti azt gondoljátok, hogy tudjátok? És az a magabiztosság van bennünk, hogy mi abszolút az Isten akarata szerint valók vagyunk ebben, és nem vesszük észre a következőt, hogy a magabiztos most úgy sem jön el gondolkodásmódunk ugyanebbe a téveigésbe ránt. Ha te tudod, hogy holnap nem jön el, akkor ebből azt feltételezed, hogy azt is tudod, hogy mikor jön el. Lehet, hogy konkrétan nem tudod, hogy mikor jön el, értitek? De amikor úgy gondolkodunk, hogy úgysem most jön el, az ugyanaz az arrogancia, ugyanaz a büszkeség, az ugyanaz a téveigés, mint amikor valaki azt mondja, hogy tudja, hogy mikor jön el. És miközben, bocsánat, lenézzük az ilyen úgymond szektársukat, lehet, hogy az ő szívük sokkal inkább kész, és sokkal inkább olyan, mint amiről Jézus beszél, mint a miénk. Mert mi alszunk. Kicsit sem vagyunk lelkibbek, bölcsebbek, alázatosabbak, vagy józanabbak, mint ők, akiket lenézünk. Mi segít tehát az elalvással szemben? Mi a motiváció az ébrenlétre? Ha úgy gondolkozunk erről, hogy majd valamikor a világtörténelem folyamán lesz egy nap, és akkor majd valahogy az be kell lőni, és készen kell lenni, de ez nem most van, akkor nem leszünk készen. De próbálj másképpen gondolni erre. Próbálj erre úgy gondolni, hogy a mai nappal, a mai órával, amióta itt együtt vagyunk, ezekben a percekben is te közeledtél ahhoz a naphoz, illetve az a nap közeledett hozzád. Minden órával, minden nappal folyamatosan közeledünk ahhoz a naphoz, mert mi hisszük, hogy van egy ilyen nap, mert Jézus megmondta. Vagy az a nap érkezik, Jézussal együtt közeledik, a házgazdája jön, érkezik hozzánk. És ezért azt is tudjuk, hogy elkerülhetetlen a nagy megrendülés, a nagy összeomlás, a nagy krízis. Bár felemelt fejjel várjuk, mert mi hisszük, hogy vele együtt Jézus jön vissza hozzánk, értünk, ezért az egész világért. De ha ebben a tudatba érünk, hogy minden nappal oda kerülünk közelebb, minden nappal az a nap kerül közelebb hozzánk, akkor hogy ne akarnánk ébren lenni? Akkor hogy ne akarnánk Istennek kedves életet élni? Akkor hogy ne akarnánk a szívünket őhozzá fordítani? Akkor hogy ne akarnánk az ő jelenlétét gyakorolni? Ha bennünk van, hogy Jézus érkezik, folyamatosan érkezik, és mi folyamatosan közeledünk, és tudjuk, hogy ott van az a nagy megrendülés, akkor ez segít minket abban, hogy mindent átgondoljunk, hogy mindent átértékeljünk. És ezért mondja Jézus, hogy mindig legyetek készen. És ne gondoljuk, hogy úgyse most jön el. Hogyan ébreszt fel végezetül? Jézus azt mondja, legyetek éberek, legyetek készen mindig, de azt is tudja, hogy elalszunk. És ez jó hír, ez evangélium, hogy utána eljön, hogy felébresszem. Hogyan? Az első, hogy magunkra ismerhetünk, és magunkra kell ismerni, hogy alszunk. Akár Jézus követőivé lettünk, akár nem. És először hadd szóljak a második csoporthoz, aki nem. Felismerheted, hogy bár ébren vagy, azaz élsz, a ma elhangzottak fényében valójában alszol, amit halálnak is nevez a Biblia. Miért? Hogyan ismerheti fel valaki, hogy ő alszik, hogy ő halott? Úgyhogy az Istennek kedves élet, amiről szó volt, az Istenre hangolt szív, ami érti, fogadja, várja az ő üzenetét, és az imádságos közösség nem valósága számodra. Szavak, de nem vagy benne, nem éled át, nem tudod, hogy mi ez. Nem tapasztalat, nem élet. A másik oldalról így fogalmazhatnánk meg, felismered, hogy az életmódod és az értékeid hiába valóak és pusztítóak, felismered, hogy a szíved Isten felé kemény, hideg és elutasító, és felismered, hogy sok mindenhova jársz erőt meríteni, bátorságot, biztonságot, motivációt meríteni, de nem az Isten jelenlétét gyakorlod. Tehetetlen báványokat keresel. Rátakadhat, amikor ezt felismered, rátszakadhat annak a tudata, hogy célt tévesztettél az életeddel, és arra, hogy hova fordulsz, és miből merítesz erőt. És ezért fel kell ébredni, ezért élni kell, ezért helyre kell jutni. Az is lehet, hogy valaki ezt úgy éri meg, hogy tényleg tele van világvége, váradalom, félelmekkel, rettegésekkel az élete. Számos ember ebben az évben ezzel van tele. Érzed, sejted, valami közeleg, az összeomlás, a vég közeleg, és nem tudsz mit kezdeni ezzel az érzéssel. És akkor Jézus azt mondja, ébredj fel. Nem ismertél engem eddig, most már ismerhetsz. Akármi történik, abban én közeledek. Támadj fel a halálból. De hasonlóan újra és újra kell ezt az evangéliumot hallanunk és befogadnunk nekünk, akik Jézus követői vagyunk. Mert életre keltünk és elaludtunk. Mit jelent ez? Szétfolyik az időnk. Elvesztegetjük az óráinkat, a napjainkat, nem Istennek kedves életet élünk, elpazarolunk sok mindent, mert nem élünk bölcsen, nem használjuk ki az alkalmas időt. Felismerjük, hogy megkeményedett a szívünk, hogy meghidegült a szívünk. Felismerjük, hogy az örömteli, a hálás lelkület helyett mogorvaság, vagy zúgolódás, vagy állandó panaszkodás, vagy folyamatos aggodalom, vagy tisztátalan kívánság határoz meg minket. És tudjuk jól, ha ma lenne a nap, mit találna? És fáj a szívünk emiatt. És ez jó is. Szomorúak vagyunk, mert tudjuk, hogy igaza van. Igaza van. És akkor itt van előttünk most ez a Jézus, aki állandóan készen volt, állandóan ébren volt. És mit jelentett az, hogy Jézus állandóan készen volt lelkileg? Valamilyen szuper lelki, nem tudom mit. Nem. Teljesen emberi volt. Teljesen őszinte volt. Teljesen egyszerű volt. Odafordult Istenhez, odafordult a többi emberhez, és nem volt benne semmi szuper lelki. Nem azt jelenti, hogy állandóan arra vihazt, hogy jön már az utolsó idő, mire szeretek. Nem. Tele volt az Isten szeretetével, tele volt az Isten könyörületével, nyitott volt az Atyára, és nyitott volt az emberekre. Készen volt. Istennek kedves életet élt annyira, hogy amikor arról volt szó, hogy meg kell halni, akkor megharcolta, és engedelmes volt, és oda tette az életét. Isten szavára figyelt ebben is. Az Atya közösségét gyakorolta az utolsó pillanatig, még a kereszten imádkozik azokért, akik megölik őt, mielőtt aztán az Atya végleg elfordult volna tőle. Mert elfordult tőle, hiszen a mi bűneink büntetését, ítéletét, Isten haragját vette magára. És ez a Jézus most ránk tekint, és így szól, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. És jöttök, amikor Jézus ezt a Szentlélek erejében mondja, akkor ő ezt a Szentlélek erejében cselekszi. Akkor Jézus nem egy tanácsot ad, hogy figyelj, ébredj már fel, ja tényleg, hogy kell felébredni? Támadj már fel, jó, akkor hogy is kell feltámadni? Nem ezt teszi Jézus. Amikor Jézus azt mondja, mert felismerted, hogy alszol, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, akkor a Szentlélek által azonnal adja önmagát, hogy felébresszen és kihozzon. Az igéjében önmagát adja, a szavát adja, és ezt így ölelheted magadhoz. Akkor Jézus belénk plántálja azt, amiért meghalt és feltámadt. Ő az, aki elvégzi bennünk azt, hogy mi is Istennek kedves életet éljünk. Mert csak benne, általa, ha ő bennünk van, általa tudunk Istennek kedves életet élni. Akkor ő az, aki a szívét, az indulatát belénk plántálja, hogy akarjuk figyelni az Atya szavát, hogy lágy legyen a szívünk. És akkor ő lesz az bennünk a Szentlélek által, aki által szüntelen imádkozunk. És ezért ez egy jó hír, ez egy örömhír. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Amen. Imádkozunk. Úrunk, ahogy egymásnak énekeljük, hogy ébredj fel, aki alszol, úgy te magad jelensz meg, és szólítasz meg bennünket egymáson keresztül, a te közösségeden, a te népeden keresztül. És megvalljuk, hogy olyan nagy szükségünk van ebben egymásra, a testvéreinkre, a te családodra, hogy egymás szemében láthassunk téged, hogy egymás szájából hallhassuk igazságodat, hogy egymást bátoríthassuk, inthessük, buzdíthatjuk, hiszen egymáson is látjuk, hogy alszunk, és olyan jó, hogy így adtál bennünket a te szövetségedben, a te néped közösségében egymásnak. És igen, Urunk, jöjj és ébresz fel, mert te halottakat támasztasz fel, mert te alvókat ébresztesz fel, mert te kemény szíveket törsz össze, hogy lágyjá legyen, mert te hamis álmokat és báványokat zúzol szét és leplezel le, amelyek sokat ígértek, és mégis üresen hagytak. Add hát szent lelkedet, plántáld szívünkbe, Úr Jézus Krisztus, igédet, igazságodat, önmagadat, jelenlétedet, hogy egészen belülről fakadva hozza a mi életünk a világosság gyümölcseit, hiszen erre váltottál meg, hiszen mi is ezt szeretnénk, hiszen erre van szükség a világban, ahol élünk, hiszen bennünket is bántanak a sötétség cselekedetei. Eléd hozunk hát most mindent, ami eddig titok volt, vagy sötétség volt, és kérjük, hogy világosságoddal ölelt körbe. Urunk, taníts bennünket imádkozni és közben járni a te szíved szándékai szerint, hiszen oly nagy lehetőséget adtál, amikor arra hívtál, hogy kérjünk és adatik, keressünk és találunk. Így imádkozunk, Urunk, most először gyülekezetünkért és közelgő jótékonysági koncert fényében a templom építésért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy tovább tudjunk lépni. Vezess bennünket abban, hogy hogyan találjuk meg a forrásokat. Indíts bennünket továbbra is áldozatos adakozásra. Köszönjük azokat, akik idejükkel, erőikkel támogatnak minket. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünknek a közösségéért. Azért, hogy újra és újra átéljük a benned való egységet, így is, hogy két Isten tiszteleten vagyunk jelen. Készíts számunkra lehetőségeket, amikor elmélyül a testvéri közösség, amikor a testvéren keresztül megtapasztalunk téged. Bocsáss meg, hogy sokszor büszkék vagyunk, és lenézzük másokat, vagy büszkék vagyunk, és kisebbnek tartjuk magunkat másoknál. Taníts minket igazi közösségben élni. Urunk, ha bárki ellen panaszunk lenne, szeretnénk megbocsátani egymásnak. Ha bármilyen keserűség, harag, konfliktus van az életünkben, otthonainkban, munkahelyünkön, kollégák között, barátok között, taníts bennünket a te utadon járni, és megbocsájtást és megbékélést szolgálni. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a te néped ebben a társadalomban, amely oly végletesen megosztott politikailag, hadd tudja felmutatni azt, hogy te benned, Úr Jézus Krisztus, igazság és megbékélés van. És hadd legyünk azok, akik odaállnak a szakadékba, és a békesség hírnökei lesznek. Imádkozunk, Urunk, így országunkért, vezetőinkért. Kérünk téged, Urunk, hogy adj nekik bölcsességet, alázatot, te tőled való vezetést, kedves életet, kedves szolgálatot, rád hallgató szívet, imádságos lelket. És kérünk, Urunk, hallgass meg, amit csendben, szívünkben elmondott imádságainkat.